Természetesen részletesen beszámolunk majd a választásokról. A reggeli monitorban lesznek majd élő beszélgetések is, méghozzá 8:45-kor az európai parlamenti választás eredményeiről Európában, hogyan alakul át az európai parlament, aztán 3:45-kor pedig a hazai helyzetről lesz szó, vajon mit okozott a választás idehaza, nem csak az európai parlamenti képviseletben, hanem az önkormányzatoknál. Vissza a gazdasághoz, még mindig gyengén teljesít a hazai ipar. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint csak a 3-mal több munkanapnak köszönhető a bővülést jelző mutató. Ennélkül 2,4%-kal csökkent a kibocsátás idén áprilisban éves alapon. A Granite Bank vezető közgazdásza szerint még nem látszik az akkumulátor és a járműgyártás fejlesztésétől várt növekmény, de előbb-utóbb ezek a számok is megjelennek majd az adatokban. Regős Gábort Németh László kérdezte.
Növekedést mutat az áprilisi ipari termelési adat idehaza. Van okunk az optimizmusra?
Az optimizmusra van okunk mindig, de az örömre nem nagyon. Ugye 6,4%-kal nőtt az ipari termelés áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. Csak hát ez a 6,4% ez abból adódik, hogy idén áprilisban 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. Ugye másképp estek a hétvégék, másképp esett a húsvét. Ha ezt kiszűrjük, akkor ez a 6,4%-os növekedés, ez mindjárt 2,4%-os csökkenés lesz, és havi alapon is csökkent a termelés, úgyhogy egy szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatról beszélünk, ez 0,7%-os mérséklődést mutatott, tehát bár ugye a 6,4%-ből azt gondolnánk, hogy ez milyen jó adat, hát valójában nem, ez egy nagyon nem jó adat.
Hogy alakulnak a további kilátások a következő hónapokra nézve az év végéig?
A rendelésállomány alakulását a KSH majd a második becslésben közli, tehát nehéz azért megmondani, hogy most hogyan is állunk, mik a kilátások. Optimizmusan azért azt gondolom, hogy vannak beruházások, ez elvileg segíthetné az ágazat felpattanását. Talán a külső keresletben is lehet tér a növekedésre, ugye az első negyedéves eurózónás GDP adatok, hát nem mondom, hogy nagy növekedést mutattak, de már legalább nem egy nullás, nem egy stagnálásos adat volt valami minimális plusz benne. Ami problémát jelent, az akkumulátorgyártás, a villamos berendezési ágazat. Itt a KSH-t már másodszor emeli ki, hogy először az első negyedéves GDP adatoknál emelte ki, hogy nagyon alul teljesített az ágazat, most pedig itt az ipari adatoknál ugye mondott valamit az egyes ágazatokról, hogy a legtöbb ágazatban nőtt a termelés, hát ez a munkanap hatás miatt van, viszont még 3-mal több munkanappal is a villamos berendezés gyártás ágazatban csökkent a termelés, tehát úgy látszik, hogy itt az akkumulátorgyártásban, esetleg ebből fakadóan az elektromos autók gyártásában azért vannak problémák, és ez bizony nagyon nagy kockázatot jelent nekünk az év további részére is, hiszen ugye a gazdaságpolitika azért jelentős részben erre épít.
Ezen alágazatokban várjuk a kibocsátás felpörgését?
Valóban az volt a várakozás, hogy azért, ahogy ezek a beruházások beindulnak, hogy ez egy nagy löketet tud adni a teljes iparnak. Nyilván ez a beindulás azért fokozatos, és ezek nem történtek még meg minden esetben. Sőt, hát nagyon sok beruházás még előttünk van. Tehát ettől vártunk egy húzóerőt, várunk egy húzóerőt. Azt mondom, hogy ez a várakozás ez azért továbbra is megvan, hiszen ha beindul egy elkészült gyár, annak kell, hogy valamilyen nyoma legyen a statisztikában. Pláne, hogy itt azért nem kisgyárakról beszélünk, nem olyan gyárakról beszélünk, ami 10-25 foglalkoztatnak.
Melyik az a terület jelenleg, amelyik a legnagyobb súllyal van jelen az ágazatban?
A legnagyobb súlya az a járműgyártás hagyományosan. Ez összességében a GDP-nek olyan 3-4%-át adja Magyarországon. Hogyha hozzáveszünk azt, hogy ehhez azért kapcsolódnak más iparágak is, például az említett akkumulátorgyártást idehozhatom, akkor ez már felmegy olyan 5-6%-ig. Nyilván itt egyébként vannak ezzel kapcsolatban elég téves hiedelmek, de a 3-4% ez az, amit jegyezzünk meg. Tehát a járműgyártásra ezért függ az ipar, és nem csak közvetlen, hanem közvetlen is, hiszen sok ágazat beszállít neki.
Keresettek a magyar ipari termékek külföldön is?
A magyar gazdaság egy kisnyitott gazdaság, ebből következően akkor van termelésünk, akkor van bevételünk, akkor van gyártásunk, hogyha tudunk értékesíteni külföldre. Tehát ha belegondolunk, egy Mercedes vagy egy Audit, azért legnagyobb részben nem a magyar piacra gyárt a gyártó, de valószínűleg a BMW sem azért hoz ide egy gyárat, mert úgy látja, hogy a magyar piac annyira nagy és jelentős lenne, hogyha van ipari termelés, hogyha működik az ipar, akkor az azt jelenti, hogy keresettek a magyar termékek. Igen, hát most azért látjuk, hogy az ipar eléggé döcög, ami következik abból, hogy az európai gazdaság döfög, de ahogy említettem, stagnálás volt, nem nagyon volt növekedés, ugye a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk Németország, tudjuk nagyon jól, hogy nem alakulnak kedvezően a folyamatok, tehát azért van kereslet, de ez a külső kereslet, ez az, ami most sok mindent gátol, ami most egy nagy kérdőjel a növekedés kapcsán.
Nyár elején járunk, és nem sokára vége az iskolai évnek, jönnek a szabadságolások. Ennek milyen hatása lehet majd a következő hónapok ipari termelési adataira?
Hát ugye most az adatok tekintetében áprilisnál járunk, tehát még van egy május, meg talán egy június, amit ez nem annyira zavar. A júliust és az augusztust nyilván zavarja, ott azért az ipari termelés kisebb, viszont hát az a jó hírem, hogy tavaly is volt nyár, tehát az év per év indexeket alapesetben nem kellene annyira zavarnia, mégis azért tudja zavarni, hiszen ha az egyes cégek, az egyes nagyobb üzemek másképp időzítik a nyári leállásukat, mint tavaly, akkor az a július-augusztusi adatot meg tudja zavarni. Tehát a július-augusztus az mindig egy olyan adat, amit úgy egyben érdemes figyelni, hiszen lehet olyan, hogy például júliusban van egy nagy visszaesés, augusztusban egy nagyobb növekedés. Emögött igazából sokszor előfordul, hogy semmi nincs, csak tavaly, nem tudom, augusztusban álltak le, idén júliusban vagy fordítva, ez azért tud okozni némi zavart az ipari adatokban.
Regős Gábort, a Granit Bank vezető közgazdászát hallották. Kína szigorítani tervezi az európai sertés exportot, válaszul arra, hogy az Unió ugyanilyen korlátozásokat tervez az ázsiai elektromos autókra és egyéb műszaki eszközökre, pedig évelején feloldotta a korlátozásokat, amelyeket korábban betegségek miatt vetettek ki. Magyarországot ez azért nem érinti, mert a sertéspest is hazai jelenléte miatt eleve nem exportálhattunk Kínába. Ugyanakkor most nem lenne rossz az ágazat helyzete itthon sem, hiszen a nyári grill szezon lassan utoléri a karácsonyi fogyasztás mértékét. Simon Attila agrár szakértőt M. Szűcs Péter kérdezte.
Mennyire boríthatja fel ez a sertéspiacot, és ennek pontosan milyen hatásai lehetnek?
Az egész helyzetet visszabontva Magyarországra, elsősorban azt kell tudni, hogy mi direktben egyáltalán exportálhatunk, hogy nem is exportálunk sertéshúst, hiszen a sertéspest is még nem szűnt meg. Ezért ki vagyunk zárva, ami a problémát az okozhatja későbbiekben, hogy az európai piacról kikerülő felesleg, amit nem tudnak eladni Kínának, az bejöhet egy olcsó áron, de a elemzők szerint nem lesz ennyire erős hatása a piacra, hiszen elég csökkenő piac van. A németek kb. 15%-kal csökkentették a sertéshús tartást, illetve az előállítást, és ennek az oka, hogy a kormányzat, az agrárkormányzatuk egyértelmű zöldek hatására kérte ezt a csökkentést. Németországban 15-16%-kal kevesebb sertést állítanak elő, mint korábban. Jelenleg a nagy hústartók, sertéshústartók és sertéstartók, azok Dánia, Spanyolország és Franciaország, különösen kiemelkedik ebből Spanyolország, hiszen egy teljes mértékben sertéspest is mentesek, így biztosan tudnak exportálni a világ bármely pontjára.
Igen, csak nekik meg a logisztikai nehézségekkel kell szembenézniük, mert ugye tengeren jutnak el ezek a jószágok, meg a termékek, és hát ugye pont Ázsia irányában volt baj, lásd ugye a csatornák megközelíthetőségének nehézségét.
Így van, de ami elég szátrány is, ami a másik előny, hogy tengerparti ország, és ők a takarmány, Olaszországból, illetve Ukrajnába szállítva, sokkal olcsóbb öntek hozzá, mint a tengeren kellene szállítani a szárazföld közepére. Tehát amit vesznek a vámon, azt viszonyuljuk a vémen.
Na most Kína viszont lehet, hogy máshonnan szerzi be. Azt olvasom, hogy Brazília lépett elő egy komoly exportáló országgá. Nem lehet, hogy hosszú távon, vagy hosszabb távon az unió kárát látja majd annak, hogy nem lesz hova eladni a sok sert, és még Kína komoly felvevő piac.
Hogy így lesz, hogy lesz visszaesés, de én úgy gondolom, hogy a Kína az elmúlt években egy nagy válságot ért, tehát a kínai sertés nélkül piac, azért, mert rengeteg elapózott üzemben történtek jóléti egészségügyi problémák. Ebből levonva a konzekvenciát, hogy nincs elegendő importálniuk kell, ezért óriási koncentrált építkezésbe kezdtek a sertéstenyésztésbe. Ugye elképzeljük, 8 emeletes sertéstenyésztő központok vannak, lisztek maglatják a sertéseket, a teljesen más struktúrával koncentráltan, jó megvédhető tenyésztőterületeket hoztak létre.
Mi lesz így az európai piaccal, és ezen belül a magyarral, most értem én, hogy mi nem exportálhatunk külföldre, de hát idővel ez csak megoldódik, hogy addigra nem rendeződik át annyira ez a piac, hogy nekünk lesz nehezebb értékesíteni a jószágokat.
érdekes módon a sertéshús ára elég magasan tartja magát, a 2 euró 10-20 cent az ára, amivel már leledzik egy jó adag profit is a gazdálkodók számára. Ezt elősegíti az, hogy a takarmányára is a nagyon mély ponton volt, bár most kicsit emelkedve, de ez pont belefér a növekedésbe. Itt óvatosnak kell lenni majd mind a tenyésztőknek, mind a felvásárlóknak, hogy ez az egyensúly továbbra is felmaradjon.
Mert hogy most egyensúly van?
Mind a termelő, mind a takarmányállító már keletkezik valamennyi profit. Tehát ez, ha így van, akkor egy 2021 boldog év lehet a sertéstenyésztők számára.
És visszatérve még erre a kínai problémára, hogyan lehet ezt majd idővel kezelni Európa számára, most eltekintve Magyarországtól, mert hogyha ez így marad, ahogy említetted, hogy a németek is visszafogták a termelést, akkor lehet, hogy Európa több országa is erre kényszerül, az meg idővel ugye nem szokott jól kisülni, mert akkor egyszer csak jön a hiány, akkor elindulnak az árak az egekbe, és azt mindenki megérzi majd a boltokban.
Jól elrajzolható ez a gőzmények ez a része, de most én úgy gondolom, hogy a fogyasztás elmúlt 2 évi európai csökkenése, ami elérheti a 5-10%-ot, az most megtorpanni látszik, hiszen egyre divat lett Európában a nyári gilezés, és ha összeadjuk a mennyiséget, ennek így partik miatt elfogy sertéshús, az majdnem megegyezik a karácsonyi nagy felfutással. Úgyhogy így ezzel a két pólusú, tehát a téli karácsony, a nyári szezonnal tudják ellátni a piacot a vágóhidak. Mindenképpen van egy átkoncentrálódás, de egyértelműen látszik, hogy a koncentráció lesz a vágóhidakban, tehát nagy feldolgozó képességű vágóhidak maradhatnak talpon. Bár van egy ilyen piacérés ebben a kérdésben, hogy épp a gyűjtőpartikba kiindulva a lokális kis vágóhidak is nem vágványos eltésben feldolgozva félsejtéseket tudnak olyan piaci terméket a piacon helyezni, legyen az feldolgozott kolbász vagy vörösáru, vagy éppen olyan pártfókusokat tesznek ki a piacra, ami adott régióban, adott környéken legjobban fogy, és ezek ismét esélyt adnak arra, hogy a kis termelők, a kis értékesítők is jussanak valamit ebből a nagy falakból.
Simon Attila agrár szakértőt hallották az elmúlt percekben. 6 óra 57 perc van, 3 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 7 órai hírösszefoglalót követően pedig arról lesz szó, hogy a hazai vállalatok többsége késve fizeti ki a számláit. Erről nyilatkozott nekünk az Atradius hitelbiztosító országigazgatója. 3:48-kor a hazai repülőtér vásárlásról lesz szó, aztán 4:49-kor az első élő beszélgetés az európai parlamenti választás gyakorlatilag néhol földcsuszamlásszerű változásaival, amiket okozott, és 3:49-kor pedig a hazai vizekre evezünk, nem csak az EP választási mandátumokról, hanem az önkormányzatokról is szó lesz.